Szeretettel köszöntünk mindenkit újra, mint a Bibliátum előadás napban. Még mindig József történetével tartunk, és nagyon izgalmas részek vannak mögöttünk is, meg előttünk is. De vagyunk itt a közepébe a történetnek, és hát nagy szeretettel köszöntöm az én beszélgető társaimat, a Brigit, az Andrist, a Tomit, a Panikát, és én pedig Timi vagyok. És az Egymózes 45. részénél tartunk, és izgalmas rész volt a múltkor is. Én javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg. Arról beszélgettünk, hogy József szatni az érzelmeit, és kiküldött mindenki a szobából, a teremből, és egy belsőséges beszélnek is folytattak le a testvéreivel, és hogy a testvérek először félzek is nem merték, meg se ismerték először, aztán nem merték elvinni, hogy ő nem haragszik rájuk. És arról is beszélgettünk, hogy Isten volt az, aki Józsefben is ezt a változást, ezt elvégezte. És csak így tudott József is megbocsátani a testvéreinek, hogy ez igenis egy isteni ajándék a megbocsátás, ez kell az Istennek a segítsége. Ez magunktól meg. Aztán beszélgettünk arról, hogy milyen könnyű elveszíteni a bizalmat, és hogy milyen nehéz azt helyreállítani, hogy aztán azt is megemlítettük, hogy milyen lehetett ez az egész a Benyámin szemszögéből, aki erről az egészről semmit nem tudott, és úgy ott, hogy mi történt, mi van? Itt a testvér Attila, az itt egy megvalt, és a tesók meg eladták, meg berogták a kutba, most hova kerültem? De biztos, hogy neki is ez egy nagyon nagy trauma lehetett. Aztán igen, beszéltünk arról, hogy Isten az, aki kimunkálja a változást bennünk is, meg a körülöttünk levőben is, és ha hallgatunk rá, mi is partnerek vagyunk ebben, akkor Isten változtat bennünket folyamatosan, ahogy vele járunk, ahogy ránézünk. Aztán arról is beszélgettünk, hogy vajon az Isten, vagy az ördög hozza a kísértéseket az életünkbe is. Megállapodtunk abban, hogy azért ez egy nagyon nagy téma, ez önmagában megjelen egy rész. Úgyhogy nem tudtunk igazából dűlőre jutni, de nem is igazán ez a cél. Aztán beszéltünk arról, hogy szükség van-e a bűntudatra, hogy kell-e a bűntudat az életünkbe. És hogy a nagy kegyelem közepette, akkor most mindent lehet, vagy mégsem. Van nagyon izgalmas kérdések merültek fel a múlt héten. És én azt gondolom, hogy továbbra is izgalmas résznek a mai munka is. Nem tudom, van-e még az elmondottakhoz valami hozzáfűzni való. Ha nincs, akkor megkérném a Pannikát, mint állandó narrátorunkat és a Biblia ceglédi magyar hangját, hogy legyen szíves nekünk felolvasni az 1 Mózes 45. túl a 8 év egyelőre, ezt a kettő. Ágyi.
Mert én már két esztendeje, hogy éjség van e földön, de még 5 esztendő van hátra, melyben nem szántás, sem szántás, sem aratás nem lesz. Az Isten küldött el engem előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten, aki engem a fáraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé. Amen.
Köszönöm. Én azon gondolkodtam el, hogy ezt a hatos verset olvastam, hogy vajon a testvérei, meg ott a kánaani népek, vagy az apukájuk, tudott erről az egész jóslatról, vagy hogy meddig fog ez tartani. Mert azért nagyon nem volt mindegy az emberek számára, hogy szerintetek József meg az egyiptomiak tudták ezt, vagy hogy lehetett ezt szerintetek?
Én amúgy látom, bocsánat, hogy magamhoz ragadom a szót, én úgy látom, hogy ezt a fáraó és Józsefen kívül, mintha nem tudta volna senki. Tehát mindenki úgy élte az életét, mintha nem lenne holnap. Ugyanis a készletek olyan gyorsan elfogytak, amit elvitt az első csapat, meg mindenki más, meg majd nézzük meg az egyiptomiakat is, hogy a végén már mindenki rabszolgája lesz a fáraónak. Értitek? Tehát vagy a kijelentés nem jutott el hozzájuk, hogy lesz 7 év Córesz, vagy nem hittek benne, vagy pedig nem mondták el. Tehát ez a három verzió van. És én úgy látom, hogy mind a kánaáni népek, Jákob és társai, mint az egyiptomiak valamilyen információból kimaradtak. Nem, Andris? Tehát így most így...
Hát nem volt akkor még ilyen megbízható kommunikáció, mint az internet, ahol minden igazság és biztos információ terjedhet. Én azt gondolom, hogy talán az udvarba tudhatták, de hát tulajdonképpen, ha belegondolsz, ez a hitbeszéde, hogy most 2 év eltelt, és még van 5. Hiszen ez innen, nekünk innen visszanézve kész tény, ez a 7 ilyen év, 7 olyan év, nekik mindez csak egy nap. És a profécia miatt, vagy az álom miatt gondolják, hogy van még öt.
Hát igen, de a profécia bizonyítást nyert az első 7 évben. Hogy minden héten 5-ös lottó.
Ott hát csak gondolj bele, amit te mondasz, Tamás, hogy az első 7 év a egyszerű emberek annyit láttak, hogy van termés.
Igen.
Talán nem is tűnt föl nekik, hogy sok. Tehát az a 7 év az eltelt úgy, mint előtte az életük. És akkor eljött a 2 szűk esztendő, és akkor ütött be a villám, és lehet, hogy nem ment híre, hogy ez 7 lesz, vagy azt hitték, hogy csak valaki hülyéskedik, hogy 7 lesz, mert tudod, egy rossz év még lehet. Még talán 2 is lehet.
Igen.
De hogy 7. Én szerintem, nekem az a benyomásom, hogy nem ment így híre ennek az egésznek.
Én is ezt mondom, hogy valahogy az információ nem áramlott. Híre lett biztos annak, hogy itt van egy József, meg itt van egy új uralkodó, meg hogy most Kánaán van, érted? Tehát most jól megy a gazdaságnak, előre megyünk, nem hátra, és mindig csak előre megyünk is. Az emberek meg, én úgy gondolom, hogy hajlamosak elhinni arra, hogy mindig csak jó lesz. Mindig ezt hallják meg. Hogy leszorítjuk az inflációt, hogy minden jó lesz, és tök jó lesz az életünk, és egyszerűen nem hallják meg, hogy gyerekek, baj van.
Vagy... Annak híre ment, hogy Egyiptomban van gabona. Tehát azt beszélték otthon Jákobék is.
Oké, de ha Híre, talán ennyi, hogy van gabona, és akkor slusszpassz.
Igen, 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 annyi.
Igen.
Mert kellett, hogy legyen, hogy miért építik a gabonatárolókat szerte ott a birodalomba. Azt nem gondolom, hogy a környező népek tudták, mert tényleg az, hogy asszály már biztos volt azelőtt is, és akkor mondjuk berendezkedhettek arra, hogy oké, lehet, hogy most ez az év, ez ilyen száraz volt, és akkor most ezt még valahogy kibírjuk, meg mindig raktak el maguknak tartalékot, hogyha ilyesmi lenne. De nyilván, hogy a többi nép az nem tudott. Azért mentek oda, ahol van gabona. És én szerintem ő nekik nem mondták el, hogy ez még 7 évig volt. Tehát, hogy meddig fog tartani majd az éjszín. Hanem csak, hogy jöjjenek, és akkor vegyenek gabonát, és akkor így azért valahol egyiptomnak is sokkal jobb, nem? Most az, hogy az egyiptomiak nem tudták beosztani a saját otthon dolgaikat, azért nem tudom, hogy mennyien tudnánk csúni napról napra, mindig. Tehát az azért szerintem
nincs. Borzasztó sok
konzervítve. Szerintem a nekünk sem menne, tehát nem tudnánk se eltárolni, se semmilyen.
De várjál, azért érted, az ottani készletek felélése, az nem arról szólt, hogy akkor én konzervet vásárolok 7 évre, hanem a saját ökoszisztémám nem működik. A saját gabonám, a saját állataim, tehát itt most az Egyiptomot ne úgy képzeljétek el, és ezért néztem utána a hüszkoszoknak. Ez egy átmeneti kor volt, tehát itt nem a fáraó nagypiramisos, meg a Gerard Butler verseng, a Christopher McTuvel, érted? Tehát itt, nem, itt most ne azt a... Ne a Istenek és mit tudom én, mi a film címe, ugye mostani hollywoodi szenzáció. Hanem itt pásztor királyok vannak, akik ugyanúgy uralkodtak, mint egyébként a mi magyarok, ilyen kard, lovakon lenyilaszták a többieket. Tehát erre a korra teszi a legtöbb régészt egyébként József. Feltételezett József és a fáraónak a korát. Hogy itt a pásztor népek önmagukba is egy ökoszisztémát felépítettek. Hát mindenki önellátó volt. Érted? És ez az önellátás szűnt meg. Tehát ők nem voltak amúgy se rászorulva egy ilyen államgazdasági támogatásra, hanem mindenki élte a maga kis pásztor életét, meg maga kis saját szuverin életét. Csak mivel elkezdett kiszáradni a mit tudom én mi, most azt mondom, hogy Eufrátesz, de valószínűleg ez nem ott játszódik. Nílus, igen, de valószínűleg ez nem ott játszódik. Hanem valahol arra felé, valahogy másod felé. És a lényeg az, hogy ezért az emberek, ugye, ha megszűnik, kiszárad a talaj, meg nem tudnak az állatok legelni, kénytelenek valahova menni. De most ha mindenhol szárazság van, akkor sehova nem tudnak menni. Ezért kell a gabona. Tehát nem önmagukat fenntartani, hanem a környezetüket fenntartani nem tudták az emberek. Tehát én ezért gondolom, hogy erre voltak úgy, hogy hát jó, most ide nem esik, mint az Andris mondott, az majd jövőre esik. Azt akkor jövőre se esett. Igen.
Én meg visszatérnék a kérdésre, amit mondtatok, hogy tudták-e? Persze, hogy tudták, hiszen az 1.41-ben, 27-28-ban megjövendöli József, hogy lesz a 7 bőesztendő, és utána lesz a 7 szűkesztendő.
Hát de az csak az udvartartásban, azt nem a TTV előtt, azt nem tudja a nép. Erről beszélgetünk, hogy vajon a nép tudta-e?
Hát figyelj, Tamás, abban igazabban panikálnak, hogy a 41-es helyzetben az van leírva, hogy az összes egyiptomi város határában tároló helyeket építetett a fáraó József által.
Állami építkezések.
Az első 7 évnek a nagy termését. Tehát szerintem azt látták, hogy itt valami építkezés van, meg adózás. Azt sem tudom, hogy megvették, vagy beszolgáltatták.
Persze, így van.
Nem emlékszem rá, vagy Tehát van, szerintem ott azt tudták, hogy itt valami van, igen. De hogy a Egyiptomon kívül nem, én abban szinte biztos vagyok.
Hát egyrészt meg, de én most csak arra akarok utalni, hogy azt nem tudták, hogy ez egyrészt minek épül, meg a másik azt, hogy mi ellen épül. Mert ugye mi ellen épül, a következő 7 év ellen épül ez a fajta gabonatárulás. Tehát ott csak azt látták, hogy nőnek a stadionok, és tök fölösleges. Sokkal jobb lett volna másra is költeni.
Mert oda vagyunk, érted? És legyen az élelem tartalékában az ország számára az éjség 7 esztendeire, melyek elkövetkeznek Egyiptom földjére, hogy elnevezzen e föld az éjség miatt.
Jó.
Én
jó.
Ez, mert azért mondom, hogy hát olvastuk, hát tudom.
Csak mondom azt, hogy az átlagos állampolgár tudta-e? Ez volt a kérdés.
Hát nem a páró építette, hanem a segédmunkások azt a valamit. Hát csak tudták, hogy mire épül, gondolom én.
Jó,
hát... Nem menjünk bele, csak eszembe jutott, hogy tudom, hogy olvastuk.
Persze.
A 41 perc.
Hát nyilván a fáról azt tudta, meg a főemberek tudták, ez biztos. És igen, látod valamit a nép is ebből, mert átadott épülnek a dolgok, meg hát be kellett szolgáltatni a gabonát, szerintem nem megvették, hanem azt mondták, együtt olyan, mégsem, oda bele a tárlóba.
De te figyelj, azért te is, így van, de te is úgy, ha neked is több marad, akkor te is bőven adakozol, vagy bőven adózol. Itt van, mi úgyis nő, nem baj, hagyd menjen az is. Igen.
A másik ötödét meg mondjuk eltegyem a vállat.
Nem biztos, hogy ez így, Tomi, közlönybe lehozták a 7 éves tervet, a 7x7 éves tervet, hogy mi lesz.
De az a közmunkások építették, Andrisom.
Tettek velük nagy házakat, és oda meg elkezdték behordani a gabonát, de nem biztos, hogy ezt az egyszerű embert tájékoztatták, hogy most képzeld el, hogy most 7 éven át ezt csináljuk, aztán meg a másik
évben.
De ezt találgatunk, nem tudom.
Persze, igen.
Én is azt gondolom, mert azért fogyott el valószínűleg olyan hamar az övékén, mert tényleg nem... Amikor sok van, akkor többet használsz fel, vagy hogy mondjam, meg bőven adakozol, akkor nem osztod be a dolgokat. Igen. Aztán nyilván az utolsó, amikor már tényleg csak nagyon kevés van, akkor jobban be tudod osztani, vagy muszáj beosztani. De az elején, amikor még sok van, akkor azért az ember nem annyira oszta be, hanem ír vele. Vagy hogy mondjam. Szóval szerintem ez egy új információ volt a testvéretnek, itt a vacsora kellős közepén.
Kivéve ugye az egyiptomi Soros Györgyök, akik már akkor is a gabona részvényekbe utaztak, és nyilván aki ezt így jobban átlátta, vagy közel volt a kormányhoz, akkor ebből meggazdagodott, nem? Nyilván. Hát ott igen, is lehettek spekulánsok. Miért ne lehettek volna spekulánsok?
De a végén az is már nem voltak, csak a tesó, meg a József. Már mindenkit kiküldött.
Jó, mindegy. Nem itt, hanem amikor a... Nálam rossz a net.
Tehát itt, ahogy ez a beszélgetés elhangzik, itt már csak a József van, meg a tesók. És azt nekik mondja a József, hogy fiúk, ez lesz. És számukra szerintem ez egy új információ volt, hogy mi 5 évig nem lesz semmi. Gyakorlatilag se szántás, se vetés, se ennivaló az állatoknak, úgyhogy... De az a jó, hogy Józsefnek...
Marad az ingázás Egyiptom meg.
Igen. De az a jó, hogy Józsefnek viszont volt terve, és látjuk, hogy nagyon... tehát, hogy ez is valami isteni sugallat, ennek hát nyilván józan paraszt érzés van benne, hogy azt mondja, hogy Isten küldötte lennem dielőttetek, hogy műveljen a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesse titeket nagy szomorítással. Tehát József felmérte azt, hogy muszáj ide hozatni ezeket az embereket, mert különben nincs értelme ennek az ingázásnak, jöjjenek ide, és akkor majd én gondoskodok róluk. Vagy hát rajtam keresztül az Istenre, hogy így egyszerűbb lesz, hogyha mindenki idejön, és akkor tud róluk gondoskodni. Én azt látom, és utána néztem, és ugye már megígérte Ábrahámnak Isten, hogy az ő nemzetsége, az ő leszármazottai majd elmennek Egyiptomba, és hogy 400 évig ott fognak lakni. És ez még az elején jó lesz, de aztán már nem. És nem tudom, hogy vajon Jákobnak elmondta el mondjuk a Ábrahám, meg az Izsák ott a tábortűznél, hogy miket mondott az Isten az Ábrahám családjáról, hogy mit fognak történni, hogy vajon megvolt ez a látás, amit kapott az Ábrahám, hogy ezt vajon továbbadta-e szerintetek az Izsáknak, meg a Jákobnak.
Hát, szerintem, mondjad, Brigi.
Szerintem továbbadták, mert a József, amikor majd annak idején meghal, akkor fogja mondani nekik, hogy amikor kimentek innen, mindegy mikor lesz, amikor kimentek innen, nehogy itt felejtsetek, hanem vigyetek haza, és ott temessetek engem is az atyáim földjébe.
Hát vívódás volt azért Józsefnek, mert mindjárt itt fogjuk olvasni, hogy amikor, szóval olyan, mintha nem nagyon akart volna ő fölmenni József. Tehát neki Isten külön szólt, hogy mehetsz, szabad neked menni. Tehát ha tudták is, hogy föl lesz egy időszak Egyiptomban, nekem úgy tűnik, hogy Józsefet Isten külön bátorítja, hogy ez nem lázadás a részéről, nem egy félrevezetés, nem a félresiklása az ígéretnek, hanem menjen föl nyugodtan.
Ja, Jákobot, nem Józsefet, Jákobot.
Jákobot, Jákobot, igen.
Igen, mert József már fent van, ugye, nyilván.
Igen,
bocsánat. Nem, egyet mondok, én az igazság, hogy én itt a hetes versben látom ezt, mert én másik fordítást nézek, ott úgy van, hogy Isten küldött engem előtted, ugye úgy van a Károliba, hogy Isten küldött engem előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat a földön, de egy másik fordításban is, talán ez tükrözi az én mondani valómat, meg az üzenet részét, Isten küldött engem előtted, hogy megőrizzem a maradékot a földön, és éretben tartsak egy nagy szabadítás által. Hogy mindig van egy maradék, akiket az Isten megtart. Abban, hogy tovább vigye egy következő korszakba. Így volt ez Noénál, így volt ez Izraelnél, ugye egyiptomi szabadulás után is lett egy maradék. Aztán majd így lesz Illésnél, aztán a proféták mindig mondják, hogy van maradék, mindig van maradék, hogy nyugi, nincsen semmi baj, és hát ugye majd Izraelbe is jön majd egy maradék, akik majd Jézust, Krisztusuknak elfogadják, ez is majd egy maradék lesz. És mindig van egy bizonyos rész, amit Isten elválaszt magának. Úgyhogy én ebből gondolom azt, hogy Isten itt a maradékot ebben a szó összetételben úgy használja, hogy egy korszak lezárult, és kezdődik egy új korszak, és ezt a maradékot én megőrzöm. Na mindegy, lehet, hogy nem volt kitörő, de valahogy ezt József ezt látta így.
Panika?
Én nekem az jön ki a 6-7 versből, hogy meg mint mikor a és vannak a szűk esztendőjeink, és bizony bajba vagyunk, akkor az Isten küldött engem, mint ahogy Jézus mondta, hogy megmaradjunk. Mert ha ő benne teljes mértékben nem bízunk, abban a hét szűk esztendőbe is, akkor elveszünk. Én nekem az jön le belőle, nem tudom, hogy mi, de ez jön belőle le, az egészből. Hiába lenne bármi, ha nem ő belekapaszkodnánk, ha nem ő fogna a kezünket, akkor, és hogy megmentselek titeket.
Hát Panik, azt kell megérteni, hogy ugye itt már a színfalak mögé látunk.
Igen. Persze, tudom, én tudom nagyon, hogy még nem volt megírva az Új Testament.
De nem. Azért látunk a színfalak mögé, mert Isten itt már beavatja a tervébe az embereket, mert Józsefen keresztül már előre gondoskodott a következő 7 évről. Tehát itt nem kell nekünk abban várni, mint például a vándorlás alatt, hogy Isten egészség, igaz, hogy Isten abban a pillanatban a következőket úgy lépje meg, hogy jöjjenek a fűrjek, jöjjön a kőből a víz, hanem itt Isten már előre összeszedte azt a megfelelő mennyiséget, ami később eltartja akár a maradékot, de hát nagyon sok embert rajta kívül is.
Én nem azt mondtam.
Csak itt már nem kell az a bizalom, érted? Értem, hogy mit mondasz.
Hittni kell, által tudunk megmaradni még a szűk éveinkbe is. Én ezt bele.
Jó.
Hogy az Istenbe kapaszkod, vagyis Jézus Krisztusba, inkább így mondom akkor. Csak ővel által tudunk, hogy megmaradjatok. Ez így van? Megmentselek titeket. Én nekem az jött össze a kettőből.
Andris?
Nekem kicsit még olyan benyomásom van ez alapján a 6., 7. vers, 5-6 vers alapján, mintha békejobbot nyújtana egy felmentés, a lelkiismeret furdalás alól szeretné felmenteni a tesóikat, hogy ne érezzék olyan kínosan magukat, mert tudtukon kívül egy nagyobb terv részei voltak, és hogy ő nem haragszik ezért, hanem ő lát egy magasztosabb célt mögött, az egész történet mögött, és értsék meg, hogy ő nem veszik el a részletekben. Most az, hogy meg akartatok ölni, az nekem már nem számít,
mert
meg lehetett menteni sok-sok százezer embert, és én ezt a célt látom a szemem előtt, és ahogy mondod, spondját a régiekre, menjünk előre, jöjjön a család, stb. Így a fókuszt átviszi tulajdonképpen a régi bűncselekményről a jövőre.
Igen.
És a 8, Andrisom?
Addig azt már olvastuk?
Igen.
A 8-as, igen.
Hát azt mondja, hogy Isten hozott engem ide, és ti csak eszközök voltatok ebben, még ha elég buta és furcsa eszközök is.
Én ezért azt hittem a kettőt össze, érted, Andrisom? Azért
mondtam. Értem. Én csak mondom, hogy nekem ez egy kicsit ilyen vigasztalás, bátorítás, helyreállítás-szerű is ez a mondat, hogy most már menjünk tovább, és csináljuk együtt, és nézzünk előre.
Nincs benne ebbe a mondatba, a 8-asba az eleve elrendelésnek a tana?
Hát most attól függ, hogy melyik fajtájában hiszel az eleve elrendelésnek, és mit akarsz beleolvasni.
Isten ismeri az emberi cselekedeteket, a fizikai eseményeket, de ő, neki van egy terve, és az emberek úgy gondolják, hogy ez az ő saját döntéseinek a következményeként történő dolgok, nem? Hanem Istennek van egy terve, ami szerint a forgatókönyv zajlik, és bele van kalkulálva ez egész.
Nagyon jó prédikációt hallottam ezzel kapcsolatban, hogy azt mondta a prédikátor, pár napja hallottam, hogy Isten olyan, mint a GPS-ünk, hogy elindulunk valahova, eltévedünk. És akkor a GPS-től kérsz egy új utat, akkor nem azt fogja mondani a GPS, hogy a csodába lehettél ilyen béna, hogy eltévedtél, hanem az új pontról tervez a végső célhoz egy új útvonalat. Megint elindulsz, megint eltévedsz, megint kérsz egy útvonalat, és a végén odaérsz a végcélba, akármilyen gyűrbe-gurbán is mész, mert a GPS-nek a a végcél az fix. Tehát, hogy az Úr is a sok eltévedésből mindig odafordítja a dolgokat a célja fele, akár így, akár úgy. És nekem ez tetszett, mert tényleg a GPS ilyen, hogy nem károsztat, nem szít, hogy hogy mehettél az ellenkező irányba, hanem szolga lelki, most idézőjelben mondom, megtervezi a legjobb útvonalat onnan, ahol éppen vagy. Te bedobták a kútba, nem akarta az Úr, hogy bedobják a kútba, de újra tervezés lett. És akkor így került el Egyiptomba. Érted? Tehát ilyen értelemben működő képes
az... Én ezt egyre inkább úgy látom, hogy mert most ezt itt tényként állított, hogy nem akarta Isten, hogy a kútba dobják. Én ezt egyre inkább azt látom, hogy ezt nem lehet rákenni az Istenre, hogy ezt ő nem akarta. Miért lenne lett volna belekalkulálva József rabszolgasága és József börtön büntetése ebbe a 12 évbe? Azt látjuk, hogy József egy teljesen másmilyen Józsefként került ki ebből a történetből. Mint ahogy Jézus se a rossz döntései következményeképpen került a sivatagba, hanem az a Szent Szellem, a kedves, az aranyos, a minket betöltő, vigasztaló Szent Szellem megfogta, és a sivatag közepébe lerakta. Nem feltételezzük Istenről, mert a Jakab levél azt írja, hogy Isten rosszal nem kísért, de attól függ, hogy honnan nézed a rosszt, meg a gonoszt, meg honnan nézed a bajt.
Megmondom, miért mondom, az 1 Mózes 50, 20. verse miatt mondom ezt, amit mondok, mert azt mondta ott József, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította. A gonosz gondolatot fordította Isten jóra. Ezért gondolom én azt, hogy az a gonosz gondolat, hogy ők meg akarják ölni, és útba vetik, Isten ezt jóra fordította.
Ez tehát tény, a gonosz gondolat. De nem akadályozta meg. Érted?
Az Úr nem fogja le a kezünket.
Hát néha lefogja, hát azért tudod nagyon jól. Abimélek sára viszonyában azért az Úr úgy avatkozott bele, hogy ott azért félhat volt egy, mit tudom én, fél évig. Vagy nem tudom, hogy avatkozott be, de valószínűleg így. Aztán ugye Abimélek tanácsát nem fogadták meg, aztán egy csomó minden helyen Isten saját maga akadályozta meg, hogy történések ne úgy történjenek, ahogy történhettek volna, tragédiával. Én itt úgy látom, hogy József történetében
az Isten... Amit mondtad, az azt jelenti, hogy rosszat fordított jóra. Tehát soha nem olyat mondtál, te sem most, amikor jót fordított
volna. Én nem azt nem, csak olyan rosszon is át kell menni. Nem az, tehát nem történt meg az együttlevés sárával, érted? Hanem abból lett egy megtérés, gyógyulás, stb. De nem történt meg a gond. Tehát itt megtörtént a baj, itt életveszélyben volt József, itt majdnem megölték, nem volt jó helyen, utána rabszolga lett, tehát nem egyből a fáraó palotájába landolt, hanem sitre került, izé lett, megaláztatva, stb. Megnyomorítva. Érted? Hát majdnem annyit kapott, mint egy, mindegy. Majdnem káendréztem. De a lényeg az, hogy néha át kell mennünk a sivatagon. Bocs.
De azért Sáránál más volt a cél. Tehát Sárának azért sem lehetett viszony ezzel a fickóval, mert hogy tőle származott az ígéret gyereke. És
akkor csak ebbe, igen, csak ebbe senki nem hitt. Ebben sem a Sára nem hitt, az Ábrahám pláne nem hitt, Abimélek ugye nem is tudta, ezt egyedül az Isten így rendezte, mert ő azt mondta, hogy a Sára, akkor Sára. Ugye Ábrahám kapta az ígéretet, de mégis Sára szüljön. És Ábrahám még mindent elkövettek, hogy ne a Sára szüljön. Tehát az összes verziót megcsinálták, kétszer elvált, kétszer eladta, Izmael megszületett, már mindent megcsináltak, csak nehogy az történjen, amit érted, és Isten azt mondta, akkor is így lesz.
De az Abiméleknek nem Sára ment oda, hogy hello Abimélek, tök itt vagyok, aztán milyen jó nekem, hogy most itt van, lehetek veled.
Nem voltál ott.
Az Ábrahámnak a hülye döntése volt, hogy eladta a feleségét.
Jó, de
azért, hogy megmentse a sajátját.
Jó. Timike, szólj, ha visszatáncoljunk, én nagyon szívesen vitatkozok Sáráról.
Szóval, hogy hát megint csak az emberi rossz döntésnek az eredményét tette jóvá az Isten. Tehát az emberek döntenek rosszul, az Isten mondja azt, hogy menjél bele ebbe a gödörbe, mert neked majd utána milyen jó lesz. Aztán lehet, hogy te belemész a gödörbe, és utána neked jó lesz, mert mondod az Isten, hogy vigyél már a gödörből.
De most ez egy kérdés, hogy ő rosszul vagy ő jól döntött. Tehát most ő nem az ígére... Nem, Ábrahám miért ment el Egyiptomba? Azért, mert éhség volt. Miért mondta azt, hogy Sára húga legyen? Azért, mert félt. Tehát, érted?
Ezek jó döntések amúgy.
Az életvédelem szempontjából, az ő saját életvédelme szempontjából, meg Sárának is. Ugye így alakult az életünk, akkor éljünk így, pont. És toljuk az egész ígéretre.
Döntések általában nem jók.
Hát azt ott már kiveséztük, igen. Azt ott kiveséztük. Igen, nem ez volt Ábrahámnak a fénypontja, Ábrahám életének a fénypontja.
Nem.
Igen. Utána követték jó, nagyon-nagyon jó döntések, ez nem az volt. De ezért jó az igét olvasni, hogy ezt is le van írva. Nem, visszatérve az Andrással való vitából, csak azt akartam mondani, hogy ebben az esetben József, jó, tehát igaz, és az 50-es vers igaz, jóra fordította, de na most csúnya szóval, milyen áron? Azért ezt az árat, és ezt az árat ki kellett fizetni. És ezt József kifizette, ezt az árat rendesen.
Mert a Jézus előképe, nem?
Hogy jön ide Jézus?
Kifizette az árat.
Ja, és akkor most bejön a szent klisé, hogy az árat csak a... Igen, és akkor Jézus a szent klisével ezzel így el van intézve. Jó, simogasd meg ott a porcelánbabát a hűtő tetején. Haló.
És hogy ennek te nagyon örülsz, és magad sem mondhattad volna jobban.
És szebben, igen. És...
Menjen el a boltba, a Brigitte.
Igen. A porcelánbabát én is megsimogatom. Kell egy falvédő, majd hívzek egy falvédőt.
Ott a mögötted a torini lepel, a vállat fölött mindig.
Ott a torinói lepel, az ott van, persze. Maga Jézus Krisztus van befagyasztva. Mindegy. Jó, ezzel átvertek, de...
Ez az eredeti.
Egyébként volt egy nagyon szép izém, de majd előkeresem. Erzsi mama hímzett nekem egy nagyon szép terítőt is. Rajta volt egy időben a lapos tévén, de ott hülyén nézett ki, mert belelógott. De majd ide az új szobába elrakom.
Új szobája.
Új szobája. Szentek szentje.
Hát ahova kiköltöztette a Jukka.
Ennyi. Nem, felszabadultuk. Azt a Nyírőné azt az egyet nem érti, hogy ez a sok kacat, ez hogy fért el eddig egy szobába velem. Meg hogy vele. Mert most, de hát mondom, az meg ki, mert ez pedig léteztek, ez minden egyes dolog létezett, ami volt, csak egy szobában laktunk. Mindegy. Menjünk vissza.
Oké.
Okay. Igen, térjünk vissza. A 8-as versben van még egy olyan mondat, egy kiszólás, amikor József azt mondja, hogy nem ti küldtetek engem, hanem az Isten, aki engem a fáraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé. Én ennek a Józsefnek az életében azt látom, ahová kerül, ott mindenhol ilyen intéző lesz belőle. Apuka is kiküldte ugye a tesó mellé, hogy intézkedjen, hogy híreket vigyen, hogy elbeszélgessen velük, meg aztán utána vele. De utána is akárhova került, a Potifárnál, a börtönbe, bárhol, ott mindenhol felismerték azt, hogy neki olyan jó szervezői képességei vannak, hogy mindent rá mertek bízni az uraim. És még a fáraó is rá mert bízni mindent.
Hát azért nézzük meg az indokokat. Nem?
Tessék?
Hát igen, mert a fáraó teljesen másmilyen indokkal bízott rá mindent. Ott volt egy hirtelen nagy trauma, aminek a trauma vége egy isteni kijelentés lett. A Potifárnál ugye volt egy, most akkor a szerelmi szálon kívül, amit már többször megbeszéltünk, ugye ő bizonyított, tehát ugye megvették, mint rabszolgát, elkezdett bizonyítani. Szépen ment a ranglétrán fölfelé. Kiderült, hogy rá lehet bízni egy csomó dolgot. A végén kiderült, hogy a feleséget is rá lehet bízni, nyilván ennek az ellentétje is kiderült, mármint, hogy ugye lett egy hamis vád, de addig vigyázni kellett a feleségre is. Tehát még abban a stádiumban is ott volt József, hogy ugye a feleséggel együtt egyedül maradhatott. Tehát minden gyanú felett állt, érted, nem? De.
Igen.
Hogy ezzel aztán aljas indokból elkövetett rágalmazás miatt sitre került, ez egy dolog. Mégis megmaradt a bizalom. Ugye Potifár továbbra is bízott benne. Tehát, hogyha ő nem valahogy mégiscsak elhitte Potifár, hogy igazából Józsefnek van igaza ebben a történetben, de ugye a Potifárné miatt kellett sitre kerüljön. Ez az egyik magyarázat, de hát erre van egy másik magyarázat is, amit beszéltünk, de most nem akarom félrevinni a beszélgetést. Tehát különböző indokok voltak, amiért Józsefnek a karrierje így vagy úgy alakult. Aztán a József a börtönben is bizonyított, hogy igenis lehet rá bízni. Ugye a fő pohárnokot, meg a fő péket is ő szolgálta ki. Nyilván akárki nem szolgálhatta ki, mert ott ezek a rangok megmaradtak, úgy látszik, ott a sitten is. A kecskeméti börtönben.
Fejezd be, Timi. Nem fejezted be, Timi kér.
Így csak ezt mondtam, hogy akárhova került József, mindenhol ki tudta építeni a bizalmat mindenképpen, és hogy bebizonyította azt, hogy érdemes erre a bizalomra, és egyre több minden lett rábízva. A végén egy egész országnak lett az intézője, hogy így nézzünk. De én nekem az volt érdekes, lehet, hogy más fordításban nem így van, hogy a fáraó atyává
igen
lett. Hogy ezt vajon hogy értik, vagy mire gondolhattak ezzel?
Itt most 5 fordítást megnéztem, mindegyikben ugyanez van, angolban is, hogy the father of the pharaoh, tehát hogy a fáraó atyá. Ez van szó. Hát talán valami nagyon fontos tanácsadóját jelentheti, nem gondoljátok? Hogy nem, nyilván nem fogadta őt apjává, mert az ő egy rabszolga maradt.
Ja, hogy
van ilyen jelentés, hogy gondviselő, jótevő, következő, hát szóval ilyen valami méltóság.
De előtte a mondat, fáraó atyává te, nem ti küldtetek ezért engem, de hanem az Isten. Az Isten úgy intézte, hogy még ő felette is, még ő, a fáraó is kisebb rendű, mint József.
Hát, inkább a gondviselésre.
Akkor nem írta volna csak, hogy atyává tette. Hm. Vagyis a fáraó is ő alatta van.
Hát, figyelj, korabeli kifejezésekben miért nincsen benne? Mondjad nekem barátom, mondjad nekem apám. Itt azok az emberek, akik felé a tiszteletet kifejezik, talán én erre gondolok, hát most itt nem látom én ebben azt, hogy ő a fáró felett lett volna, de mindenki olyat gondolja.
Biztos nem, Tamás, mert a következő részekben, amikor megbeszélik, hogy Gósen földjén telepedhessenek le, akkor ott is látszik, hogy igen, ki kell kérni a fáraó engedélyét erre az egész dologra. Tehát ezt
majd ott azért beszéljük meg, hogy ez nem is véletlen. Mert, azért, mert tehát ő konkrétan az akkori rózsadombot kéri ki a családjának. Tehát ott az a legjobb hely. Az a legjobb helye Egyiptomba. Hogyha maradunk ennél a hüszkoszoknál maradunk, akkor meg pláne. Sőt, tehát ez a főváros a legközelebbi helye. Mert most itt a Coár, meg ilyen területeket véleként felfedezni, hogy itt most nem ott van a főváros, ahol majd egy Mózesnél lesz a főváros, hanem itt most még máshol van a főváros. És ennek a szomszédságában van a Gósen földje. De ez csak az én olvasmányaim, tehát egyáltalán nem biztos, és ez lehet, hogy rajtam kívül senki nem tudná bizonyítani, de én úgy látom, hogy ez itt a Pesten van a parlament, és kérem Budát. Ott fognak lakni a szüleim. Vagy a rokonaim. De hát majd beszéltünk róla, mint a 45-ös versben is Gósen lesz. Tehát a terv már kialakult benne. Értitek?
Igen.
A 10-es versben. De hát majd ezt mondom, akkor panika felolvassa akkor. Én továbbra se láttam, meg most nem magyaráztátok meg azért, vagy nem magyaráztuk meg ezt, hogy itt azért, mondom, én itt látom, hogy menjek már vissza ide, az Istennek az eleve elrendelését. Ezt az utat, amit bejárunk. Nekem az Andrásnak az egyik megfejtése nagyon tetszik. Lehet, hogy van eleve elrendelés, csak ne tudjak róla. De ez nekem nagyon bejön, én is ezzel teljesen mértékben tudok azonosulni. Lehet, hogy van egy isteni út, ami oda végződik, ahova azt Isten úgy gondolja, hogy lesz, vagy... És mindenkinek a döntés valahogy mindig úgy kanyarodik, hogy a végén oda megy. Értitek? Hát ennek némiképpen ugye alátámasztja azt, hogy Isten elkezdi bennünk a jó munkát, akkor be is fejezi.
Azt gondolom, hogy az Isten útjai azok mindig magasabbak, mint az emberi utak. Mi nem látjuk azokat az összefüggéseket, amit Isten lát, de én azt gondolom, hogy igen, tehát Istennek van egy terve, amit ő művelünk együtt, de véghez fog vinni. Minden kacskaringó ellenére. Mert hogy a szabad akaratunk az akkor is megvan, hogy dönthetünk így is, meg dönthetünk úgy is.
Hát csak gondoljatok bele,
igen.
Gondoljatok bele, hogy a teremtés előtt, Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása elrendelve volt. Már szinte megtörtént. Ezt a zsidó levél írja. Érted? Tehát azért beavat minket az Isten, de hogy ez a nagy kacskaringós út, hogy ment el a keresztig, erről ugye ez a Bibliának az egyik fő motívuma, talán.
Mert az a az egy ilyen szellemi dolog, a szellem világba lett az eleve elrendelve, hogy mi volt történik. És a szabad akaratunk, az meg egy, nem is tudom, az itt az időben történik. De az Istennek a tervei azok ilyen idő fölöttiek, vagy hogy
mondjam. Persze!
Annyira nem korlátozza őket az idő. Például itt ugye Ábrahámnak azt mondta, hogy 400 évig lesznek fogságban. De a végén az 430 év lett, mert még egy kicsit kellett várni.
Hát igen, figyelj, ezt a 400 évet se számoljuk össze, mert ezt a 2 Mózes elején már úgy össze fogunk veszni, hogy már nem fogunk beszélgetni. Majd meglátod, hogy hogy most hány év telt el, most ezt összeadod, meg összeadod a következő generációt, mert utána való generációban már Mózes van. És ott nem jön ki, így nem jön ki a 400 év.
De ha Isten azt mondta, akkor
és minden összefügg mindennel, és Jézus Krisztus előképe a 400 év is, igen. Én nem azt mondom, tehát nem, csak azért mondom, hogyha már tényleg itt tényszerűen olvassuk az igét, majd ezzel számoljátok ki, otthonházi feladat, hogy hogy jön ki a 400 év. Mert nem jön ki.
Egyébként ez a Istennek a terve, meg a mindenféle dolgok, ha most belegondolsz, csak egy tök egyszerű. De az, mondjuk az alkotásokra gondolsz, hogy ki gondolja, mondjuk, mit tudom én, egy szobrász, elgondol egy formát, ki fog faragni az ő fájából, ami ott van előtte egy fatörzs, ki fog faragni egy, mit tudom én, liliumot. Na most, ő látja azt a liliumot úgy, hogy még ez a fatörzs van előtte, ami még megmunkálatlan. És amikor ő dolgozik ezen a fatörzsön, nyilván fog hibákat ejteni. Kicsit arrébb megy, kicsit elrébb megy, de a vége az a kész lilium lesz. És én szerintem az Isten is így fölé lát a dolgoknak, de nekünk is megadta ezt a képességet, mert mi is látunk néha fölé ezeknek a dolgoknak, hogy például a gyerekeinkkel kapcsolatban, hogy te azt a dolgot ugye már tapasztaltad, te fogod tudni, mi lesz a vége. És látod, hogy a gyereked azon az úton megy, te már tudod, hogy mi lesz a vége, ő még nem tudja, mert fogalma nincs, mert még nem járt ezen az úton. És te most ilyenkor fölé látsz, ahogy az Isten is fölé lát a mi életünknek. A történéseknek, a földnek, az egész minden dolgainak. Tehát ő annyival van fölötte az egésznek, és ő nyilván máshogy látja, és ez az eleve elrendelés én szerintem erre vonatkozik, hogy az a terv, amit ő ki eltervezett, az úgy lesz. Hogy aztán közben ott belül milyen kis káosz gombolcok, meg milyen kis kiegyenesedések vannak, az már az emberektől függ. De a vége az lesz, amit ő eltervezett.
Jó, most vigyázz, gyerekek, 5000 éves vitát, amit teológusok senki nem fejtett meg, azt nyilván nem fogjuk mi sem ma. De nem baj a vélemény. Én kezdtem, de nem azért, hogy megfejtsük, hanem csak mindenkinek legyen erről véleménye. És ez kell is, hogy megfogalmazd, mert benne van az igében. Az eleve elrendelés ugyanúgy.
Jó, csak ezt nem így kéne fölvetni, hanem akkor olvassunk előtte utána, beszéljük meg a Calvinét, a Lutherét.
Jaj, nem kell tudományoskodni. Ami benned van, arra vagyok kíváncsi, nem a...
Így azt megbeszéljük az Andrisét, a Tomiét, a Timiét, a Pannikáit.
Az izgalmasabb, az sokkal
izgalmasabb. Egyébként, ha már Calvinozunk...
Hogy lehet-e, nekem nincs gondom az eleve elrendeléssel, csak én nem foglalkozom bele az életemben. Mert nem látom annak a hétköznapi hasznos letükröződését ennek a teológiai fogalomnak, mert én, ha holnap döntenem kell, hogy lopok vagy nem lopok, akkor nem azt fogom gondolni, hogy Isten vajon mit tervezett el, hogy én most lopni fogok, vagy nem fogok lopni, hanem nem fogok lopni, mert Isten igéje azt mondja, hogy ne lopj. Tehát az én erkölcsi döntéseim, vagy etikai döntéseimért én vagyok a felelős, akárhogy is néz ki az eleve elrendelés. Tehát szerintem az Úrnak a céljai meglesznek, ez vés a profétai beszéd biztos, hogy ez hogy egyeztethető össze egy földi dimenzióba szinte felfoghatatlan örökkévaló tervvel, arra én meghúzom a vállamat, mert látom, hogy amit leírnak itt tudósok, az nem tetszik.
Hát, attól függ, igen. Persze.
Az viszont nem a lelki ismeret?
Nem.
Ami eldönti benned?
Figyelj, az az igazság, hogy és erről beszélünk már hetek óta, alapvetően Isten szellem, amit a Tim is pedzegetett, hogy egy sokkal magasabb rendű, egy sokkal nagyobb minden másban levő intelligenciában, tudásban, minden hatalomban, minden dicsőségben levő lénynek a természet fölötti világát nem tudjuk a természetesbe befogadni. Ettől még lehet az is, hogy a Calvinnak van igaza, hogy minden lépésünket Isten előre látta, megtervezi, és az is igaz, amit Ágoston mond, hogy előre látja, amit erről a Brigi ecsetelje, hogy előre látja, tehát nem eleve elrendeli, hanem előre látja az egészet. Mert számára az idő, mint olyan, az egyben létezik. Tehát nincs múlt, jelen, jövő, hanem egyben van az idő, és ezért ő mindent lát itt, ebben a történetben. Nyilván az egésznek a miértje, az eleve elrendezése, én úgy gondolom, hogy azért van eleve elrendelés, mert van egy cél, amit Isten eltervezett, és mivel ő az Isten, ezt a célt létrehozta. Akár a bűn ellen is. Tehát a megváltásban is én az eleve elrendelést látom, nem véletlenszerű törvények válaszai, hanem ezt Isten így tervezte el, hogy a megváltás így történjen meg. És ez igaz? Szerintem. Remélem, hogy rám tűszentettél. És ez az elmúlt 4-5 ezer év arról szólt, hogy Jézus Krisztus megjelenjen a Földön, megváltsa a világtól, vagy a bűntől az embert, és az elkövetkezendő 2-3-4 ezer év, mit tudom én, a hitesek szerint 6 ezer, a zsidók szerint 5 ezer év arról szól, hogy megvárjuk Jézus Krisztus második visszajövetelét, mert ezt Isten így tervezte el. Ezen belül, hogy az András lop-e vagy nem, tényleg egy másodlagos. Na ennyi.
Tovább. Mennyi az idő?
Korai, 3:09.
Akkor szerintem menjünk tovább, és még olvassuk el a
9-10.
A 9-es, tegyen nem a 9-es, nem igaz.
Sietetek és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok néki, ezt mondja te fiaid. Fiat József, az Isten engem egész Egyiptomnak urává tett, jöjj le hozzám, ne késsél.
Köszönöm. Azért most mondani vele, hogy ott van József, ott vannak a tesók, és hazaküldje őket Jákobért, meg az egész családért, hogy mindenki küldjen el, de ez az is kell, hogy akkor ő nekik most el kell mondani, hogy a József él. Elvitték a cifrahúgát annak idején, hogy állítsa ki a valódi bizonyítvány, de most el kell mondaniuk azt, hogy József él. Szerintetek elmondták a többi részét is a történetnek? Vagy azt azért, attól azért megkímélték az apjukat, hogy is került oda Egyiptomba?
Ez nagyon húzós.
Hát itt nem az volt a feladat, itt az volt a feladat, hogy örömhírt mondjanak, hogy él a fiad, gyere ide, mert van kaja. Ez volt a feladat. Az nem volt, hogy kitárulkozzanak. Bűnvallásról nem volt szó.
És mi lesz, ha megkérdezi Jákob a Józsefet, hogy és akkor mondd el a történetedet.
Megevett a fenevad, és utána kiköpött.
Vagy megharapott és elmenekült.
Igen, és mindenki azt hitte, hogy meghaltam.
És akkor miért nem keresél meg idáig?
Apu. Vagy igen, azért mert rabszolga voltam, meg sitten voltam. Utána meg az izé szolgálatában voltam, és nem volt 4 napod átjönni a apádékhoz. És neked nem volt időt keresni? Egyszer is megkerestél? Tehát lehetett... Na hát ez az igazi szemrehányás. Szerintem ez távol van a zsidó gondolkodástól, de lehet, hogy benne vannak a gondolatok ebben. Szerintem ezek jó kérdések.
És mi van, ha amiről beszéltünk a múlt, hogy jó, megbocsátott a József, és már nem emlékezett meg arról, hogy az apja nem kereste meg, és az apja meg örömébe nem azon rágódott, hogy hogy került oda a gyerek, hanem hála Istennek, hogy él.
Hát de még 13 évig élt utána, csak eszébe jutott egyik reggel, vagy egyik este, hogy hát csak meg kéne kérdezni tőle, hogy él. Hogy mi lett a cifraruhá? Hogy lett véres a cifraruhá? Minden tiszteletem a jó indulatodé, csak nekem eszembe jutna, még talán ennyi idős koromban is élni fogok, hogy a miértekre azért én választ szeretnék kapni.
Hát, nem tudom, hogy elmondták-e.
És te kérdésem,
szerintem nem értek
el. De azért a Benjamin is tudta azt, hogy itt el.
Honnan tudta volna?
Hát meg ott volt, amikor József meg a testének beszélgettek.
Hogy elhattuk.
Nem baj, hogy meg akartatok ölni, meg eladtatok rabszolgát.
Ja, itt a, de addig ő se tudta. Hát addig ő otthon volt.
Igen.
És szerintem mit gondolsz?
Elmondtál?
És szerintem...
Hát, igen, persze.
Egy pillanatra előre szaladtam az olvasmányba.
Figyelj!
Van egy olyan a 45-28, vagy azt mondta, elég nekem, hogy József az én fiam még él. Lemegyek hát, hogy meglássam őt, még mielőtt meghalok. Nem érdekelte. Szerintem.
Oké. Okay. De el lehet úgy csomagolni egy bűnt, el lehet úgy csomagolni egy bűnt, hogy a képzeld el, él a gyerek. Igaz, mi lehet, hibáztunk, több hibát ejtettünk. Mindenki levonja a megfelelő konzekvenciát, megbűnhöttünk érte, de a apa a lényeg, hogy él a fiad. És akkor becsomagoltam sejjen papírba a saját bűneimet. Lényeges? Egyébként már utólag, hogy ki volt a hibás?
Szerinted érdekelte Jákobot egyáltalán az, hogy a fiúk mit csináltak?
Nem.
Addig se érdekelte.
Így van. Nem érdekelte.
Tehát ő a többi fiával nem volt az ilyen belsőséges viszonyban?
Hát semmilyen viszonyban nem volt, igen.
Na, pláne. Úgyhogy én szerintem erről nem beszéltek.
Másfajta gondolkodásúak voltak, egészen másképp gondolkodtak. Menjünk vissza több ezer évvel. És szerintem ott tények voltak. Nem voltak olyan nagy lírai beszélgetések, olyan nagyon nagy kirohanások. Ott...
Hát azért olvassál már el egy jobb könyvét. A jobb könyve úgy történik, hogy minden egyes mondat után, tehát ott valaki prédikál, utána más elmentek aludni. És egy éjszakát azon gondolkodtak, hogy ez az ember. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú beszélgetés volt a jobb könyve. Bocs.
Tudom, rendben van, de úgy nem beszélgettek róla, gondolom én, nem ültek körbe, nem beszélték, hogy mi is történt, hogy történt. Ez volt, az volt, hanem él, rendben van, akkor indulok a gyerekemhez.
Nekem nagyon tetszik a Timinek a megoldása, hogy vannak olyan szörnyű titkok a családban, amiről nem beszélünk.
Igen. A sírban titkok.
Nem, mindenki tudja, hogy mi van, de nem beszélünk róla.
Így van.
Érted? Tehát vannak olyan rossz döntések, rossz dolgok, hogy összeül a család, és erről nem beszélünk.
Mindenki tudja,
de erről nem beszélünk. Sitten volt a gyerek, nem beszélünk róla. Mit tudom én, most nekem nem volt sitten a gyerek, nem is lesz, stb. Nem akarom tovább. De vannak ilyen dolgok? A mi családunkban is vannak ilyen dolgok, hogy nem beszélünk róla. Egyszerűen ez így, tudom András, ez neked dánkrimi, de...
Figyeljétek, ezt a kérdést megválaszolja az 50. fejezet, amiről most beszélünk. A 50. fejezetben a 17. vers, 16. 17. vers, miután meghal Jákob, a tesói mondván, a te atyád megparancsolta nekünk az ő holta előtt a következőket. Így szóljatok Józsefhez, kérni téged, bocsáss meg a te atyád félbe tépték, és bűnüket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsáss meg azoknak a vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. Most erre azt írják a zsidó rabbik, az egyik részük, hogy simán hazugság, mert Jákob ilyet nem mondott a tesóknak.
Így van.
Tehát soha nem árulták el neki, hogy mi van, csak takaróznak a Jákob nevével József előtt. Minden esetre az 50. vers, az, ha nem gondoljuk, hogy hazudtak, akkor ott az van leírva, hogy Jákob mondott róla, hogy mit. Hát nem tudom, ez egy nyitott kérdés, de izgalmas kérdés, de Jó, izgalmas.
Előfordult, ebben a családban előfordult a füllentés, mint...
Nem mondod.
Mert egy párszor oda-vissza, még József szájából is volt egy pici kis barokkos túlzás, akkor mondjuk így.
A Jákob maga sem volt egy
grállóvag. Jákob sem volt egy grállóvag, József sem volt egy grállóvag, és hát ugye a tesókról is azért lehetne hosszan erről beszélni. Tehát a füllentés a családban benne volt. Én simán beleképzelem azt, hogy a saját védelmük érdekében kreálták ezt a történetet. És József nem azért kezd el majd sírni az 50. részben, de már ez a spoilerje. Mert hogy meghatotta az atyai intelem, hanem az, hogy ő kitárja a szívét, és ezt kapja vissza, mert ő érezte ezt a félelmet. Hogy itt vagyok, gyerekek, itt vendégül látlak, minden nap az élet, én hordom ide a kaját, piát, kávét reggel, és akkor feltételezitek, hogy meg akarlak titeket ölni. Tehát...
Nagyon jó, mert a két legnagyobb
szomorú
óra magyarázó rabbi homlok egyenest a másikat mondja. Rasi azt mondja, hogy szerinte nem tudta, a másik azt mondja, szerinte tudta, úgyhogy mi is elfoglalhatunk ellentétes álláspontot. Tamás a Dán Krimit, Brigi a hollywoodi történetet.
Figyelj, a tény az tény, hogy minden családnak megvannak a hogy mondjam neked, ezek a sötét, nem is sötét,
tabu
ezek
témány,
a tabu témák, igen.
Szerintem, hát az József megbocsátott tőle, ezt nem hozta elő többet, ez biztos.
Igen.
Jákobot nem érdekelte, csak más Szófiát. Akire azt hitte, hogy meghalt.
Hát ez majd a következő részben.
Azt látjuk a végén, a történet végénkor azt látjuk, hogy a fiúkban ez a bűntudat, ez továbbra is megmaradt, és ők látszólag itt jó tesók ott voltak, de igazából féltek Józsefttől végig. Tehát távolságot tartottak vele.
Igen.
És féltek tőle, hogy na most akkora hatalma van, hogy ez mikor csak ne ránk. És ez valahogy megmaradt bennük egész végig. Én ezt látom. Nem tudom, hogy most tényleg csak mondták-e, hogy Jákob mondta ezt Józsefnek ugye az élete végén, hogy bocsásson meg a fiúknak, vagy elmerték-e mondani az apjuknak, mert ahogy Júda beszélt Józseffel az előző fejezetben, ott azt látjuk, hogy azért ő féltette az apját, vagy hogy mondjam, tehát nem akart már neki több fájdalmat okozni annál, mint amit már eddig betettek. És azért szerintem, hogyha ezt elmondta volna neki, akkor...
Gyerekek, szeretet mit csinál? A szeretet mit csinál ebben a helyzetben?
Elfedezi a bűnt. Azt mondja,
gyerekek, ennyi, nem érdekel, hogy mi volt veled. Itt most itt vagy. Most ölellek át. És nem érdekel, hogy a tékozló fiúba is ez a lényeg, hogy nem érdekel, hogy hol voltál. És nem a hibást keresem, hanem hogy te itt vagy.
Máshogy működünk, azt tudom mondani, hogy máshogy működünk.
Lehet. Én az összes konfliktusban a megoldást keresem. Nem a bűnöst, meg a hibást.
Nem, én csak az elvarratlan szálakat nem szeretem. Ha valamit nem tudok, hogy miért van, akkor én annak utána megyek. De igazad van abban, amit mondasz. Tehát ez...
Az nem biztos, hogy jó.
Egy természettudományi hozzáállás, és nem azt mondom, hogy ez... A konfliktus helyzet is alkalmazható, csak én biztos föltettem volna a kérdéseket, de itt úgy tűnik, nekem úgy tűnik, hogy ők megegyeztek, hogy nem sokkolják az apukát.
Hát figyelj, azért van egy 4 napos út odáig, ez az öregbe is felmerült, hogy most bolygassa ezt, vagy ne. A gyerekek azt mondták, hogy figyelj, ha nem kérdezi az öreg, nem beszélünk róla. Beszéljünk a fociról, beszéljünk a vizéről, időjárásról. Beszéljünk a pletykákról, meséljünk arról, mi van Egyiptomban. Apu, és akkor eltelik 4 nap, úgyhogy nem, a lényegről meg nem beszélünk. Én nekem dramaturgiailag ez simán benne van.
Egyáltalán beszélnek egymással.
Nekünk nagyobb fájdalmuk volt, mint hogy ezt beszéljék. Ővelük akkora bűntudat lehetett, hogy még a gondolatok is elhessegették maguktól. Borzasztó bűn. És képzeld el, hogy milyen bűntudattal indultak vissza. És ezt lehet szépíteni, lehet bármit mondani. Akkora teher volt a válluk.
Hát jó, de már... Azért volt fény az alagút végén, mert egy ember már megbocsájtott, tehát ő, a József felfedte
tudom,
magát.
Tudom, hogy mit mondod, de ő bennünk, mekkora nagy bűntudat lehetett.
Lehet.
Ezt sem tudjuk képzelni. És jobban nem is beszélünk róla, jobban nem is gondolunk rá, mert ez nehéz lesz az életünk végéig cipelni. Én így jön le nekem.
Hát de neked nem lehet bűntudatod.
Hogy ne lehetne? Ha megölöm a testvéremet. Azt hazudom.
Jó, tehát most az életük végéig, hát...
Persze, hogy addig.
De nem kell eljutni a bűnbocsánatig?
Kinek a részéről? Hát ők még nem ismerték.
Miért ne?
De hogy ismerték?
Hát itt van, hát ide van írva. József, azt mondta, hogy megbocsátok neked.
Nem tudtok megbocsátani.
De kinek
mindenki magából indul ki, és ezért azt se hitték el, hogy József megbocsátott nekik. Ha úgy gondolták, hogy majd amikor eljön az idő, akkor majd csak a fejükre fogja olvasni, hogy a fejükre kopít, vagy rosszul áll.
Örökös félelem volt bennük, Timi. Hát akkor a bűnük volt a szívük legmélyén. Hát el tudod képzelni, hogy hogy féltek? Nem csak attól, hogy majd a fejükre olvassa, hanem azért őnekük is, hát Isten gyermekei voltak ők is, őnekük is volt bűntudatuk.
Megáll a házuk előtt a lefüggönyözött fekete teve, és viszik őket kihallgatásra.
Hát de azon már túl vannak, hát ezek már megvoltak.
Hogy
kérdez? Nem is kicsit.
Ha
hogy nem.
Bennük marad.
Örökre.
Én
szerintem
még megnem
haltak,
végig bennük volt.
Józsefet meg csak azt érdekelt, hogy benne a testvéreivel nem nagyon foglalkozott szerintem.
Hát igen.
Én is azt láttam, hogy nem igazán a később se tudták egymást megszeretni. Se az elején, se a végén. Volt egy ilyen távolságtartó kapcsolat, hogy jó, ő a főnök, meg ő a jótevő, meg a mit tudom én, mi megéljük az életünket, azt mondjam békén. Nem volt jó kapcsolat közöttük, akkor sem.
Ezeket a konklúziókat majd az 1 Mózes 50-es részében, nem az a vége. Kell összegezni. Itt most még egy, ugye van egy trauma, van egy nyitott szívű gyerek, aki ugye szép karriert befutott, kitervelte nem csak a rosszat ezek ellen, hanem a jót is. Most ez a terv válik valóra, hogy apu, gyere ide. Ti meg menjetek el érte. Hogy én miért nem megyek, dolgom van, munkám van minden nap.
A szolgálatban van.
Szolgálatban vagyok.
Jó, a fára volt, ha nem lehet
el. El kell kérdezkednie.
De azért majd látjuk, hogy rendesen elküldi őket az apáértán. Nem a tisztevével indulnak vissza.
Igen.
De ez már a spoilers kategória. Én nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok velem. Szerintem ez megint egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, sokfelé elágazó beszélgetés, de én nagyon élveztem, és köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!